Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 221-es számú énekünk első verszakát. 221. ének első verszaka így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek. El a helyünket, és így folytassuk Urunk magasztalását, énekeljük a 65. Zsoltárt, az első, második, harmadik, a hetedik és a nyolcadik verszakot. Tehát a 65. Zsoltár elsőtől harmadikig, hetediktől nyolcadikig lévő verszakokat: a Sionnak hegyén, Úristen. Csendesedjünk el és fohászkodjunk. Mi vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva található a 65. Zsoltárban, aminek egy-egy részét előbb már énekszóban is énekelhettük. Most felolvasom az egész 65. Zsoltárt, és Istennek ezen igéjét nyitott szívvel, engedelmességre kész lélekkel, és helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Tehát 65. Zsoltárt olvasom, amely így szól. A karmesternek Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken. Aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől még a föld határain lakók is, kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Eddig Istenünk írott igéje, tegye Isten áldottá az ő igazságát, az ő igéje igazság. Most a igére válaszképpen fennállva, csendesedjünk el szívünkben, imádkozzunk. Mindenható Úristen, szerető Atyánk, köszönjük, hogy eléd jöhetünk ma is bőséges hálaadással, mert van miért hálát adni. Urunk, ha csak ezt az egy Zsoltárt is megnézzük, olyan sok okunk van hálát adni a lelki, testi javakért, hogy gondoskodsz rólunk. És köszönjük most különösképpen azt, hogy ma is szól a te igéd, hogy te ma is itt vagy, hogy nem mondtál le rólunk, hogy nem fáradtál bele abba, hogy szólongass minket. Köszönjük, hogy így lehetünk ma is veled és egymással való közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy ma is van néped, van gyülekezeted, akik összegyűlnek téged imádni és rád figyelni. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor hálátlanok vagyunk, akár a te követőidként is folyamatosan csak panaszkodunk és zúgolódunk. Urunk, ilyen a szívünk. Olyan sokszor több kellene, és nem látjuk meg, amink van, hanem azt látjuk meg, amink nincs. Könyörülj rajtunk, Urunk, gyarló bűnösökön, újíts meg minket ebben, hogy igazi lehessen a mi hálaadásunk. És hadd kérjük tényleg a mai alkalomra is a te áldásodat, légy itt a te igéd és a te szent lelked által, hogy élő, ható, valóságos lehessen az ige. Amen. És az ige hirdetésre készülve énekeljük a 809-es számú énekünk 5. verszakát, 809. ének 5. verszaka, így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála. Istennek az az igéje, amit szent lelke segítségében bízva a üzenetét kívánom ma továbbadni. Ez az igevers írva található az 1. tesszalonikai levél 5. fejezetének 17. és 18. versében. 1. Tesszalonika 5:17-18 így szól: Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek az Úr Jézusban! Egyszer valaki úgy fogalmazott, hogy a hálaadás az, amikor a kapott ajándékok mögött meglátjuk az ajándékozót is, és megköszönjük az ajándékokat neki. És azt gondolom, hogy valóban így van ez, mert a mi puszta létünk, a minket körülvevő világ, a benne lévő minden részletével együtt ajándék számunkra, az ajándékozó pedig a minket is megalkotó és élettel megajándékozó Isten. Az előbb felolvasott két igeversben is láttuk, hogy a hálaadás témája nagyon hangsúlyos. De azt is láthatjuk, hogy szorosan összekapcsolódik a hálaadás magához, az imádsághoz is. Az első igevers az imáról szól, hogy szüntelenül imádkozzatok. És tudjuk jól, hogy ez az idei 2026-os év református egyházban lévő tematikának, az imádság évének vezérigéje. Ez tehát az első igevers, a második pedig a hálaadásról szól, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Szorosan összekapcsolódik az ima és a hálaadás. És azt gondolom, hogy ez az összekapcsolódás is jól mutatja, hogy nem is lehet igazi, teljes az ima életünk, ha nincs benne őszinte hálaadás Isten felé. A kettőnek kéz a kézben kellene járnia. És erre számos további igehely is utal. Hadd idézzek csak még egyet. A Kolossé 4-ben ezt olvassuk: az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Mégis adódhat a kérdés, hogy mi mennyire vagyunk hálásak, mennyire jellemző ránk a hálaadás. Így az előbb felolvasott igéből, illetve a Zsoltárt is vizsgálva, nézzük meg, hogy milyen a mi hálaadásunk. Mindezt három részre bontsuk le, és három kérdésre keressük ma a választ, hogy mikért adjunk hálát, hogy hogyan adjunk hálát, és hogy miért adjunk hálát. Először tehát vizsgáljuk meg, hogy mikért, milyen dolgokért lehet hálát adni. Egy nagyon egyszerű és tömör szóval kezdődik az ige, ennyiben össze is foglalja tulajdonképpen, hogy mindenért. Mindenért hálát adjatok. Talán nem is igazán tudjuk, vagy éppen akarjuk felfogni ennek a szónak a mélységét, hogy mindenért. Nem csak azokért, ami talán olyan különleges és olyan csodaszámba menő dolog az életünkben, hanem akár a legkisebb mozzanatokért is. Nem csak azokért, amiért talán megszokott lehet akár itt istentiszteleten hálát adni, hanem akár a leghétköznapibb dolgainkért is. Mindenért. És tele van a Biblia is olyan igerészekkel, történetekkel, ahol személyek különféle oknál fogva hálát adnak. Olyan jó mindezeket látni, és egészen kitágíthatja a mi látásmódunkat is. Sok jó hála okot láthatunk többek között korábban felolvasott 65. Zsoltárban is, ahol Dávid király számba veszi, és háladással mondja el mindazokat az okokat az Úrnak. És említsünk ezekből a példákból párat a Zsoltárt nézve. Először is a 3. versben ezt olvashatjuk. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Bizonyára gyakran tapasztalhatjuk, hogy embertársaink sokszor nem olyan őszinte figyelemmel vannak felénk. Ha meg is kérdezik ugyan, hogy hogyan vagyunk, sokszor a válaszunk alatt is már egészen máshol járnak gondolataikban. Például azon gondolkodnak, hogy majd visszakérdezésemkor mit fognak majd ők mondani. Talán ismerős lehet számunkra ez a szituáció is. Amiatt is talán, mert valljuk be, hogy sokszor sajnos mi is így viselkedünk. Viszont milyen vigasztaló számunkra, hogy Isten nem ilyen, hogy bármilyen időben és bármilyen helyzetben is legyünk, hogy hozzá mindig fordulhatunk, hogy nála mindig kiönthetjük a szívünket. Ő kész meghallgatni minket, és kész választ is adni, vagy éppen nem adni, de mindenképpen úgy viselkedni, ami a legjobb lesz a számunkra. Aztán a 6. versben azt olvashatjuk. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Itt a Zsoltáríró hálát ad Isten igazságáért és igaz beszédéért. Bármennyire is sok hazugságot, átverést, féligazságot kell az emberektől elszenvednie, sőt, akár a saját szívébe nézve is sok rejtett, ferdített gondolatot, szándékot láthat, de Isten mégis igaz. Isten nem változik, nem válnak érvénytelenné egy idő után az ígéretei. Nem, ellenkezőleg. Bátran lehet hagyatkozni Isten minden egyes szavára, mert az teljes igazság. Tudja, hogy lehet, hogy néha kemény és fájdalmas, amit mond, de még ezeket is a legnagyobb szeretetből, szabadító és jó szándékból teszi. Jó, ha mindezeket mi is megtanuljuk, és mindezeket mi is tudjuk. És csak említés szintjén még, van szó a Zsoltárban még hálaadásról például a teremtésért, illetve azért, hogy Isten tengeri viharokat, sőt, még a népek háborúit is meg tudja állítani. Mindezeken túl viszont olyanokért is szabad hálát adnunk Istennek, amiket talán természetesnek gondolunk először. Ehhez kapcsolódhat talán a 10. és 11. vers. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. A Zsoltár íróit hálát ad az esőért, hogy lehet a gabonából jó termés, ezáltal bőséges aratás és kenyér az asztalon. Az akkori földművelésből élő emberek teljesen kivoltak szolgáltatva az időjárási körülményeknek, de Dávid király mégis tudta, hogy Isten gondoskodni fog, és adni fog mindig az övének annyit, amennyi szükséges. És a mai modern kor embere általánosságban már nem értékeli sokszor mindezeket, bár talán most, amikor ilyen hatalmas nagy hőség van, nagy szárasság, hogy a Dunában is alig van víz, talán most nem is gondoljuk olyan magától értetődőnek a vizet. És mégis micsoda kegyelem, hogy továbbra is mégiscsak van mit innunk, hogy nem szomjazunk. Ez a világ számos pontján nem természetes. És ha már úgy is említettük a víz példáját, lássuk meg, hogy milyen sok hálaadásra okot adó részlet bújhat meg, még egy hétköznapi rutin elvégzésében is, amikor oda megyek a csaphoz, és töltök magamnak egy pohár vizet. Hálás lehetek azért, hogy a Föld olyan részén élek, ahol van elérhető víz, hogy egyáltalán fel tudok állni, hogy van kezem, amivel ki tudom nyitni a csapot, hogy volt munka, aminek a keresetéből fedezni lehetett a számlákat, hogy nem kell kimenni mindig a kúthoz a déli hőségben vizet meríteni, mert Isten egyszer valakinek azt a jó ötletet és gondolatot adta, hogy a vízelvezetést feltalálja. És így tovább, és így tovább. Nagyon sokáig lehetne még ezt a sort folytatni. Valósággal körbevesznek minket azok a dolgok, amiket hálával vihetünk az Úr elé, ami nem természetes. És mi mégis sokszor úgy gondoljuk, hogy de hát én mégis miért legyek hálás? És igen, sokunknak ott lehet az ellenvetés, hogy hogyan adjak hálát, amikor fáj a hátam, a fejem, akkor olyan húsba vágó fájdalmat érzek, hogy már nem bírom, ha már annyit sírtam, például a gyász miatt, hogy a könnyem is már elfogyott, és már az utolsó erőm is elhagyott. Hogy mi van akkor, amikor magányos, elveszett vagyok, amikor semmi hálát nem érzek? Hogyan lehetséges egyáltalán őszinte szívvel, minden helyzetben, ráadásul mindenért, még a komoly nehézségekben is hálát adni? Így tegyük fel most a második kérdést magunknak, hogy hogyan adjunk mégis hálát, hogy hogyan lehetséges ez minden helyzetben. És ha újra odafordulunk a Tesszalonikából idézett igeversünkhöz, megláthatunk egy nagyon fontos kifejezést, hogy Jézus Krisztus által. Jézus által, ugyanis ez magunktól nem megy. Ha megnézzük a Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének harmadik fejezetét, egy hosszú felsorolás van ott arra nézve, hogy milyen az utolsó idők embere. És azt gondolom, hogy ez nem csak az utolsó időknek, hanem mindenkor embereire jellemző. És olyan tulajdonságokat olvasunk itt, hogy önző, mértéktelen, szüleik számára, szüleik felé engedetlenek. És bizony a felsorolás között ott van a hálátlanság is. Ugyanis mióta Ádám és Éva az édenkertben fellázadt és bűnbe esett, azóta minden ember úgy születik, hogy szívében bűnös, hogy Istennek nem kedves szándékokkal és folyamatos elégedetlenséggel, hálátlansággal van tele. Csak nézzünk körbe kicsit, hogy milyenek vagyunk. Hogy amikor valaki még ifjú vagy gyermek, szeretne már felnőtt lenni. Hogy végre teljesen független legyen a szüleitől, hogy végre ő irányíthassa az életét. Amikor valaki már felnőtt, szeretne újra gyermek lenni, hogy szabadabb legyen, vagy éppen nyugdíjas, hogy ne kelljen már dolgoznia, és nyugdíjból élhessen. Amikor meg valaki meg már nyugdíjas, sokszor már annyira keserűvé, belefáradtá válik, hogy már semmit nem szeretne, maximum csak annyit, hogy újra gondtalan gyermek legyen. De említhetünk más példákat is. Az egyedülálló sokszor már házasodna, a házas ember sokszor már elválna, a tanuló dolgozna, a dolgozó tanulna. Soha semmi nem jó. A jó dolgokért az ember a maga ügyességét, eszességét méltatja, a rossz dolgokért meg Isten szídja. Sajnos ilyenek vagyunk magunktól, ilyen keserű, elégedetlen az ember szíve. Különösen addig, amíg Istentől távol van, amíg bűneinkben megromlott szívvel vagyunk. Viszont nem véletlen, pont emiatt, hogy itt van ez a kifejezés, hogy Jézus Krisztus által, mert Jézus pontosan azért jött, hogy megoldást adjon erre a helyzetre. Az ember nem tud az atyához menni, ezért Jézus jött le az atyától hozzánk. Egészen végig szenvedte a földi életet, és többek között abban is példát mutatott földi életében, hogy milyen is az igazi hálaadás. Ő hálát tudott adni minden helyzetben. Hálát adott már előre a csodálatos kenyérszaporításnál, hiszen előre bízott az atyában, hogy gondoskodni fog, és gondja lesz rájuk. De hálát tudott adni Lázár feltámasztása előtt is, egy nagyon szomorú és éles helyzetben, mert tudta, hogy ez az esemény is az atya tervének egy része. De nem csak a földi útját járta végig, hanem azt az utat is, ami a Golgotára vezetett, hogy ott értünk meghaljon, hogy hálátlan, bűnös életünkre bocsánatot nyerjen az atyánál. És Jézus csodálatos tettén keresztül Isten azt kínálja a mindenkor emberének, hogy aki ezt elhiszi, elfogadja, bocsánatot kér bűneire, és kész átadni élete vezetését Istennek, az egészen kicserélődhet, megújulhat a bűnös, folyton elégedetlen és hálátlan szíve egy új szívre. Egy olyan szívre, amely imáron Jézusra akar mindenben hallgatni, ahol már ő lakik, és amely emiatt őszintén boldog és hálás tud lenni. És tulajdonképpen már az ószövetségi Zsoltárunk is milyen szépen megfogalmazza ezt, és előre mutat ezáltal Jézusra. Ugyanis a 4. és 5. versekben ezt olvassuk. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Valóban nagy örömhír a bűnbocsánat, hogy Istenhez ilyen közeli életünk lehet. És igen, nagy ajándék az ő követőinek, a hozzá megtérteknek az örök élet öröme, reménysége is. Nem igazán láttam még hálásabb embert annál, aki mindezeket átélte és megkapta, hiszen ez a lehető legnagyobb és legfontosabb dolog. És olyan túlcsorduló hála tud lenni ilyenkor az ember szívében, hogy még szavakba is talán nehéz foglalni. És az ilyen ember az új szívvel könnyebben észre tudja venni a földi, a hétköznapi ajándékait is Istennek. Jézus nélkül nehezen lehet hát beszélni a hálaadásról, mert ő az, akire nézve és akin keresztül tudunk valódi módon hálásak lenni. És igen, a Jézust követő ember képes akkor is hálás maradni, amikor nehézségekben van, mert tudja, hogy mennyire szereti őt az Isten, és tényleg minden az Úr tudtával és a saját maga javára történik. Egy 20. századi német lelkipásztor mesélt el egyszer egy történetet. Fiatal lelkészként egy bányászvidékre került, ahol sokan nem hittek Istenben. És egyik nap meglátogatott egy személyt, úgy hívták, hogy Rigó. Ő egy fiatal bányász volt, akinek a hátgerincére egy kő zuhant a tárnában, és deréktól lefelé teljesen megbénult. Tolószékben volt, és kénytelen volt így élni. És Rigó keserűen kérdezte tőle, hogy te átkozott pap, hát hol volt a te Istened, amikor ez történt velem? A lelkész nehezen tudott erre mit mondani. Viszont később, amikor a lelkész igét hirdetett, Rigó néhány ismerőse megfogták őt, és elvitték őt magát tolószékestől az alkalmakra. És Rigó szép lassan, napról napra egyre nyitottabb lett az evangélium felé, míg végül eljutott személyesen is Jézushoz, és teljesen megváltozott az élete. És amikor a lelkész újra meglátogatta, ezt mondta Rigó: hát képzeld, csodálatosan vagyok. Tudod, mióta Jézus a családunkba költözött, minden nap olyan, mint egy nappal karácsony előtt. Mióta megbékéltem Isten, az egész világ nevet körülöttem. És azt is mondta: ha egyszer majd Isten előtt állok, ezt fogom mondani neki, hogy köszönöm, hogy eltörted a hátgerincemet. A lelkész megdöbbenve kérdezte: megőrültél? Hát hogy mondhatsz ilyet? És Rigó így válaszolt: ha ez nem történt volna, talán soha nem találtam volna meg Jézust. Tudod, inkább bénán a mennybe vánszorogni, mint két egészséges lábbal a pokolba ugrani. Azt gondolom, hogy Rigó megértett valamit úgy az Isten dolgaiból és a kegyelméből, és abból, hogy hogyan lehet még a legkomolyabb nehézségekben is emberileg teljesen logikátlan és lehetetlen módon hálát adni. És most végül tegyük fel az utolsó kérdésünket is, hogy egyáltalán miért is adjunk hálát, hogy tulajdonképpen miért is szükséges, vagy miért is jó ez számunkra. Azt olvassuk a tesszalonikai igében, hogy ez az Isten akarata, hogy hálát adjunk. De vajon Istennek azért ez az akarata, mert neki van rá szüksége erre, hogy hálát adjunk, hogy elismerjük számára a jóságát? Nem, pont ellenkezőleg. Nekünk van szükségünk rá. Úgy fejeződik be az ige is, hogy ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. a mi javunkra van, és nekünk van rá szükségünk. Nagyon érdekes, hogy még a nem keresztény körökben is különféle orvosok, pszichológusok is sokat írnak a hálaadás fontosságáról. Tudományosan bizonyított cikkek taglalják, hogy jótékony hatással van számos ponton testileg, mentálisan, lelkileg is. Csökkenti a stresszt, a depressziót, segíti az alvást, segít másokhoz jobban, empatikusabban kapcsolódni, növeli az életminőséget. És még rengeteg jó hatását szokták a szakemberek emlegetni. És valóban az igénk is azt írja, hogy milyen hasznos is számunkra a hálaadás. Hasznos, mert sokszor a hívő, a már új életet nyert ember is idő múltával a szürke hétköznapokban el tud laposodni, talán újra el tud csüggedni, vagy a nehéz körülményekre tud nézni. És mindezek között talán elgyengül a megváltás csodájának az első varázsa, és az ez iránt érzett hála is. Ezért igazán áldásos tud lenni az ember számára, ha naponként hálát ad. Akár tudatosan is, akár úgy is, ha éppen az érzelmeivel nem a hálát érzi, de mégis hálát ad Istennek. Ha újra és újra végig tudja az Úr előtt gondolni, micsoda ajándékokat kapott Jézuson keresztül, és milyen sok ajándékot kap a hétköznapokban is. A hálaadás helyre tudja tenni az embert a szenvedések között is, hiszen az ember a köszönetével ki tudja fejezni, hogy továbbra is bízik Istenben, hogy hiszi, hogy tényleg minden Isten tudtával, és minden az ő akaratával történik. Elismeri a hálaadással az ember, hogy milyen jó dolga van, hogy milyen kiváltságos, hiszen végső soron még mindig a mindenható Isten kezében van. És igen, az a hívő ember, aki még a nehézségekben is hálát tud adni, és másoknak is ki tudja fejezni Isten iránti háláját, micsoda bizonyságtétel tud lenni. Ő lehet az élő bizonyíték az Isten hatalmára és szeretetteljes munkájára. Ezzel szemben viszont sajnos milyen taszító tud lenni, amikor a hívő ember csak folyton panaszkodik, mindenkit csak szid, megkeseredett és örömtelen. Ez nem a Krisztus jó illata, ahogyan a korintusi levélben olvassuk, hanem legfeljebb valami büdös utánzata. Sajnos, de sokszor vagyunk hívőként is az utóbbiak. De milyen jó lenne, ha Isten kegyelméből az előbbi módon tudunk élni, és hálát tudnánk adni a hétköznapokban. Ráadásul, miközben elkezdünk hálát adni, rácsodálkozhatunk, hogy csak egyre több, és több, és több dolog jut eszünkbe, és csak egyre hálásabbak tudunk lenni. Valaki egyszer ezt így fogalmazta meg: a hála olyan, mint a mágnes. Minél hálásabb vagy, annál több dolog érkezik hozzád, amiért hálás lehet. Jó lenne hát megtanulnunk hálát adni. És hogy milyen formákban lehet? Például a reggeli csendességeknél, imák alkalmával. Milyen jó, amikor az imádságainkat nem csak az önző kérés áradat teszi ki, hanem többek között a hálaadás is. Segíthetnek nekünk ezen felül egyéb jó módszerek, formák is a hálaadásnak. Például vezethetünk hálanaplót, hogy leírhatjuk benne, hogy éppen az adott nap miért vagyunk hálásak Istennek. És ez azért is jó, mert később is vissza tudjuk olvasni, és így nem merül a feledésbe. mert egyébként sajnos sokszor egy idő után elfelejtjük a millió hálaokot korábbi életünkből. Jó hát felrögzíteni ilyen formában is. Vagy jó ötlet lehet, hogy egy üvegbe dobunk be cetliket, amire ráírjuk, hogy éppen miért vagyunk hálásak. És időközönként átolvassuk ezeknek a cetliknek és a hálaokoknak a sokasságát. De lehet ezt akár közösségileg is gyakorolni. Például másokkal együtt énekelhetünk hálaadó énekeket, vagy átbeszélhetjük időközönként szeretteinkkel, lelki testvéreinkkel, hogy miért vagyunk éppen hálásak, és ha már együtt vagyunk, hálát is adhatunk, értük imádságban is. És természetesen az egyéb kötött helyeken, például az étkezéseknél is jó lehetőség lehet a hálaadó ima, nyilvánvalóan akkor, ha odafigyelve és szívből mondjuk, mert úgy van csak értelme. Bőségesen tanít hát a Szentírás egésze a hálaadásról. És miről is hallottunk ma? Láttuk először, hogy milyen sok mindenért hálásak tudunk lenni. Azután megláttuk, hogy ezzel szemben mi mégis milyen hálátlanok vagyunk, főleg Jézus nélkül. És láthattuk, hogy emiatt is mennyire Jézusra vagyunk szorulva. És végül pedig hallhattuk, hogy milyen fontos, áldásos is tud számunkra lenni a hálaadásban bővölködő élet. Így az alkalom végén hadd kérdezzem meg, és ki őszintén válaszoljon a szívében, hogy először is, hogy ott lakik-e már a szívünkben az Úr Jézus Krisztus. Hogy megláttuk-e már, hogy mennyire hálátlanok vagyunk nélküle. Hogy magunktól mennyire nem tudunk változni, és mennyire rá van szükségünk. Ha pedig már új életet kaptunk Istentől, mennyire jellemez minket mégis a hálaadás. A munkahelyünkön, akár otthon, milyennek látnak minket. Mindig panaszkodónak, keserűnek, vagy akár még a nehezebb napokon is örvendezőnek, hálásnak. Jó volna ma ezt őszintén az Úr előtt végig gondolni, hogy milyen a mi hálaadásunk, hogy miben van esetleg szükség változásra. És jó volna ma imádságban akár kérni is, hogy meglássuk ma is és minden nap a sok kapott ajándékot, és meglássuk az ajándékok sokasága között a gazdag ajándékozót is. Így legyen. Amen. Most fennállva válaszoljunk Isten megszólító igéjére, és ebben a szövegben is odafigyelve adjunk hálát az Úrnak. Énekeljük a 801-es számú énekünket mind a kettő verszakával. 801-es számú ének így kezdődik. Szívből köszönöm, Uram! foglaljuk el a helyünket, és kivételesen mielőtt én imádkozok hangosan, most tartsunk egy csendes percet, ki vigye imádságát az Úr elé. Lehetőség szerint próbáljunk a hálaadásra is fókuszálni, de természetesen bármit lehet Isten elé vinni. Legyünk csendes percben. Urunk, nem, hogy egy-két perc, hanem még egy-két óra, egy-két nap, egy-két év, és ott az egész életünk se elég arra, hogy felsoroljuk a sok-sok hálaokot, amit kaptunk tőled. Urunk, olyan gyarló a szívünk, hogy nem igazán látjuk ezeket. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy ne panaszkodjunk, hanem mindig hálát tudjunk adni. Tényleg, Urunk, úgy köszönjük a megváltás csodáját, hogy lejöttél a földre, hogy meghaltál a mi bűneinkért, hogy általad Úr Jézus örök életünk lehet. Köszönjük, hogy mindig közel vagy, hogy te imádságot meghallgató Isten vagy, hogy te igazságos vagy, hogy te a legjobbat akarod számunkra mindig adni. Köszönjük, Urunk, hogy te gondoskodsz a hétköznapi dolgokról is. Köszönjük, Urunk, egymás közösségét, hogy itt lehetünk egy gyülekezetként előtted. Köszönjük, hogy alkalmassá tudsz minket tenni, hogy másoknak is te rólad tudjunk bizonyságot tenni. Köszönjük, Urunk, amikor a nehézségek, a fájdalmak, a gyász, a testi, lelki, szellemi hiány közepette is tapasztalhatjuk a te gondviselésedet, és azt, hogy ezeken keresztül is formálsz. Köszönjük, Urunk, ezt a hatalmas nagy bőséget, hogy megtehetjük, hogy még pazarolhatjuk is az ételt, mert olyan sok adatot sok helyen éheznek. Köszönjük, Urunk, hogy bár most nagyobb szárazság van, de nagyobb meleg, de mégis el tudtunk jönni a templomba, hogy adtál annyi erőt, hogy ma is felkeljünk az ágyból, hogy tényleg új napot adtál számunkra. És köszönjük, hogy van mit innunk is, de látod, Urunk, a nagy szárasságot is, hadd könyörögjünk ezért, hogyha kedves neked, valóban árazd el fizikai értelemben is esővel a földeket, a folyóinkat. Könyörgünk azokért, akik ebben a éles helyzetben is munkálkodnak reggel és este, hogy megoldhassák ezt a problémát, adj nekik bölcsességet, rátfigyelést. És valóban így imádkozunk, akik különösen is szenvednek most a melegben, kérlek, erősítsd őket, hogy el tudják ezt viselni. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, akik lelkileg, fizikailag szenvednek, magányosak, erősítsd őket is. Könyörgünk a gyászolókért is, azokért is, akik akár a héten vagy az utóbbi napokban kísérték el utolsó földi útjukra, temetőbe a szerettüket. Kérlek, add, hogy ők is nálad találhassanak vígaszt, és valóban még ilyenkor is hálát tudjanak adni a te szeretetedért, hűségedért. Könyörgünk, Urunk, te légy országunkkal, országunk vezetőivel, add, hogy rád figyeljenek, helyes, bölcs döntéseket tudjanak hozni. És tényleg te könyörülj rajtunk, hogy mi se mindig csak szidjuk őket, bárkik is legyenek ott, hanem tudjunk imádkozni is értük, és hálát adni, hogy te adsz vezetőket. Légy áldott, Urunk, mindenért. Amen. És most álljunk fel, és mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket.
Először is megköszönjük Mizsák Benedek teológiai hallgatók köztünk való szolgálatát, igehirdetését, hogy közvetítette számunkra az Isten üzenetét, legyen a szívünkben mindenkor hálaadás. Így kérjük a mi Urunk áldását az ő életére, további tanulmányaira, lelkészi szolgálatra való felkészülésére. Hirdetem, hogy kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, péntek este 6 órakor és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 8 órakor pedig a férfi köri bibliaóránkat is megtartjuk. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Simon Lajos, 86 éves atyánk fiát. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló hozzátartozókra. Ugyancsak keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Győrik Jánosné, Dobi Julianna, 79 éves korában hunyt el, a temetése pénteken, szokatlan időpontban délelőtt 9 órakor lesz, tehát pénteken délelőtt 9 órakor. Ugyancsak a mi Urunk vigasztaló kegyelemét kérjük a család életére. És iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Záró énekül énekeljük el a 804-es számú énekünk mindhárom versszakát. 804. énekünk így kezdődik. Hálát adok, Uram, az életért. kérjük és fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr eljövetele közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.